Az egészségkód témája a tudatos szülővé válás. A vendégem Tömösvári Noémi, az Uránia Medical Center alapítója és ügyvezetője. Szervusz!
Sziasztok!
A tudatosságról fogunk beszélgetni a következő 20 percben. Mit szólsz?
Nálatok
erre épül, nálatok erre épül minden. A tudatos kisma programtól kezdve sok minden, ami egy például most szombaton is lesz egy programotok.
Így van. Most éppen szülésfelkészítőnk lesz szombaton, ahol dúla és orvos együtt tartja a felkészítést.
Na most én ketté venném ezt a témakört, méghozzá úgy, hogy van a tudatos felkészülés, amikor valaki eldönti, hogy szülővé akar válni. Tehát elkezd tervezni, családot tervezni. Ekkor még nincs szó állapotosságról, ekkor még nincsen szó. Akár még arról sincs szó, hogy van egy partnere valakinek. Tehát, hogy elkezd tudatosan gondolkodni a jövőjéről. És van az a rész, amikor már állapotos egy nő, és felkészül már magára a szülésre. Ti mind a kettőben részt tudtok venni, igaz?
Így van. Ezt a felállást is preferálnánk, hiszen az a tapasztalatunk, hogyha valaki tudatosan készül a családalapításra, a terhességre, arra, hogy anyává és apává váljon, akkor sokkal kevesebb kellemetlen meglepetés éri. Meglepetésből lesz bőven, de egy sokkal nyugodtabb és sokkal, felkészültebb ember várja az embergyermeket, és így sokkal teljesebb lehet az élmény.
Szerinted miért fontos ez? Nagyon sok az információ, ami túlhalad a fejünkön, nagyon sokat fantáziálunk, és lehet, hogy olykor tévesen, dolgokról, akár a szülővé válásról, vagy egész egyszerűen annyi információ rendelkezésre áll már, amit hogyha megosztunk, és a megfelelő felhasználóhoz kerül, akkor talán könnyebb lesz az életünk.
Szerintem rengeteg az információ, és sokkal kevesebb a tapasztalaton alapuló információ. Tehát nagyon könnyen az ember a saját félelmei viharába kerülhet, és nagyon könnyen megtalálja az ezeket alátámasztó tévhiteket is a különböző Facebook csoportokba, Instagram feedekbe és szomszédasszonyoknál is.
Na, ez az ide akartam eljutni. Ezt így köszi, hogy behoztad, mert hogy erre az a sok információ, ami összekeveredik a fejünkben.
Rengeteg információ van, így van. És az embernek az ideje szerintem nem végtelen, és sokkal jobban jár, hogyha egy kicsit hátralép, szétnéz, hogy úgy mondjam, az információ piacán, és kiválasztja azt azokat a forrásokat, ahol megbízható számára megfelelő információkhoz jut. És úgy gondolom, hogy itt kezdődik a békés élet.
Hogyan kell elképzelni azt, amikor valaki szülővé szeretne válni, és megkeres egy szakembert? Erről egy picit beszéljünk. Hogyan lehet erre jól felkészülni? Milyen információkat lehet az ő birtokába adni, amiket aztán fel is tud használni, és mik a veszélyei ennek, amiket utána inkább ne használjon fel?
Én úgy gondolom, hogy a felkészülés nulladik pontja az ott történik, hogyha otthon úgymond megszületik a döntés, hogy szeretnénk családot alapítani, akkor érdemes azzal kezdeni, hogy a fizikai állapotunkat ellenőriztetjük, elmegyünk egy orvoshoz, egy kicsit egészségesebb életet kezdünk el folytatni, és ne adj Isten, lelkileg és mentálisan is elkezdünk erre felkészülni, hiszen ez egy komplex témakör. Az orvos tud abban segíteni, hogy kiderítse, hogy adott esetben már minden rendben van, és csak bele kell vágni ebbe a kalandba, vagy hogyha esetleg van valami aggasztó jel, akkor rögtön problémakezeléssel kezdődhet a dolog, és nem vesznek hónapok, évek el adott esetben a próbálkozással. És akkor eközben ugye az ember szépen felkészül minden egyéb téren.
Vannak szélsőséges példák, amik egy eszedbe jutnak? Akár, hogyha valaki nagyon szeretne családot, de egyáltalán nem úgy él. Hogyan lehet rávenni az embereket arra, hogy figyelj, te az életedet 180 fokkal meg kell változtatni?
Én úgy érzem, hogy azok a paciensek, akikkel mi találkozunk, azok már egész ügyesek és, hogy is mondjam, felkészültek, de ezen a téren még azért rengeteg tennivaló van, mert azt tapasztaljuk, hogy még így is nagyon sokan jönnek rá későn, hogy vannak egészségügyi problémáik, inzulinrezisztencia, PCOS, endometriózis, tehát hogy ezek nagyon elcsépeltnek tűnő, de még mindig rengeteg nő él úgy például, hogy nem tudja, hogy ilyen problémái vannak. és sokat segítene, hogyha az emberek nem otthoni módszerekkel próbálnák meg magukat gyógyítani, hogy úgy mondjam, vagy ignorálni a problémát, hanem nyugodtan bátorítok mindenkit, hogy forduljon már az elején, amikor felmerül benne a gyanú, hogy esetleg valami probléma lehet, mert egy 15-20 perces vizsgálattal már rögtön az elején ki lehet deríteni, hogy van-e tényleges probléma, vagy nehogy Isten orvosi probléma van-e, vagy nem. És nem mennek el ezzel nagyon értékes hónapok, évek.
Mi az, ami a leginkább érdekli az embereket, amikor megkeresik ezt a központot?
A leggyakoribb kérdés, hogy minden rendben van-e. Tehát...
Mire gondol?
Így van, ez egy jó kérdés, de általában azt szeretnék tudni általánosságban a nők, hogy úgy tűnik-e, hogy minden szabályosan működik, és hogy a szervezetük orvosi értelemben, nőgyógyászati értelemben készen áll-e egy adott terhességre. Ezt azért elég jó eséllyel meg lehet mondani a helyszínen, egy anamnézis után, úgyhogy...
Körülbelül átlagosan hány éves korban keresik fel a központot nők?
Nálunk most úgy mutatkozik a statisztika, hogy egyfajta, hogy úgy mondjam, fiatalodás indult meg, tehát most már a 20-as éveik közepén.
Akarnak anyák lenni?
Igen.
Ez
igen. Egyre több.
Pont az ellenkezőjét gondoltam.
Igen.
Ennek lehet tudni az okát?
Szerintem az elsődleges ok az, hogy mivel ugye volt egy kitolódási tendencia, amikor ugye az emberek a 30-as éveik inkább második felében vállaltak gyermeket, kiderült ugye egy csomó negatív oldal is ezzel kapcsolatban, hogyha túl későn kezded el ezt a családalapítós történetet, akkor lehet, hogy nehezebben fog összejönni. És azt tapasztaljuk, hogy most már egyre többen a 20-as éveik közepe vége felé, 30-as éveik eleje felé jönnek hozzánk, és azzal a tudatossággal úgy mond, hogy jó eséllyel nem egy, hanem több gyermeket szeretnének, aminek nyilván az időbeli kifutása is hosszabb.
Ez ma jellemző, hogy valaki tudja, hogy én már pedig 3 gyerek anyja akarok lenni?
Én úgy gondolom, hogy mostanában több a bátor ember. Aztán nyilván így akinek még nincs...
Mitől lehet pont mostanában?
Hát nyilván ennek vannak okai, de úgy gondolom, hogy a tudatosság ebben is egy nagyon fontos dolog. Aha.
Amikor a világ körülöttünk kártyavárként látszik összeomlani, egyébként azért kérdezem ezt, hogy pont most van ez, akkor én gyakran hallom, hogy inkább már valaki úgy tervezi az életét, hogy legyen, ami lesz most, és akkor ígyünk a mának, és hogy valaki tudatosan nem vállal a gyereket. Van ilyen is. Tehát, hogy pont ezért gondolom azt, hogy ez majd ilyen, ez nekem majd nagyon paradox, amit most mondtál.
Mind a két véglettel találkozunk.
Tehát megkeres meneteket olyan is, aki nem szeretne családot alapítani, de úgy érzi, hogy ezzel valami probléma van.
Nem, hanem inkább úgy mondanám, hogy aki tudatosan nem szeretne gyermeket vállalni, azoknál is megjelenik az a fajta tudatosság, hogy rendben, hogy nem szeretne gyermeket, viszont a szervezetét szeretné tudni, hogy egészséges és minden rendben van, és ugye nála inkább az a probléma, ma vagy nem probléma, de a feladat, hogy a fogamzásgátlás megoldott legyen, és hogy erre milyen megoldások vannak. Mert ugye nyilván a hormonális fogamzásgátlás a legelterjedtebb, legbevettebb évtizedes gyakorlata van. Ebből azért most érződik, hogy van egyfajta kis változás, hogy nem feltétlenül ezt szeretnék a nők, mert nyilván ennek is vannak azért negatív oldalai, és aki tudatosan nem szeretne családot alapítani, ő meg ezzel a tudatossággal érkezik hozzánk, hogy akkor, hogy ennek a megakadályozását hogyan tudná ő a számára legmegfelelőbb módon megoldani.
Noémi, te hogy látod, a társadalmi nyomások és elvárások mennyiben hatnak a családalapítási tervekre, amikor egy páciens megjelenik nálatok?
Nagyon erősen.
Hoppácska.
Nagyon erősen, tehát rendszeresen látunk ilyen
Mert anyukám azt mondta, hogy ő már 22 évesen anya volt.
Ennyi idősen már ennyi gyereke volt, bezzeg neki, fia született
egyből.
Ezekkel
van mit tennetek? Van tennivalótok?
Én úgy gondolom, hogy ennek is megvan a maga szakterülete. Mi abban igyekszünk támogatni a pacienseinket, hogy ha úgy érzik, hogy nekik ez túl nagy nyomás, és hogy ezzel ők szeretnének foglalkozni, akkor olyan szakembereket tudjunk ajánlani nekik, akik segítenek ebben egy kicsit rendet tenni.
És mondják, hogy mama helyén marad.
Igen, tehát ebben azért nagyon sokat kell még úgy gondolom, hogy fejlődjünk, hogy az emberek privátszféráját tiszteletben tartsuk.
Szóval most beszéltünk arról, hogyha valaki családot szeretne, de még nem tartott, és most kicsit beszéljünk azokról, akik már benne vannak a szülői szerepben, várnak egy gyermeket, nekik hogyan tudtok segíteni, és aztán ne felejtsük el az apukákat, szeretnék róluk is nagyon beszélni, hogy egy apa hogyan tud részt venni tudatosan a szülővé válásra való felkészülésben.
Ugye itt az elmúlt években több egészségügyi reform következett be. Ennek az egyik legmarkánsabb, vagy az egyik legmarkánsabb jele az lett, hogy már nincs ugye szabad orvosválasztás, tehát amikor babát vársz, akkor nem úgy zajlik a folyamat, hogy te választasz egy orvos, választasz egy szülésznőt, tudod, hogy melyik kórházban mész, és ők lesznek ott.
Az egy biztonságot adott, nem?
Adott egy biztonságot, viszont úgy gondolom, hogy ezen a ponton azt is mondhatjuk, hogy egyfajta hát, hogy is mondjam, fake biztonságot adott, vagy mert tehát gondoljatok bele abba, hogy azok az orvosok, akiknek rengeteg kismamájuk volt, meg azok a szülésznők, akiknek rengeteg kismamájuk volt, lehet, hogy 1-2-3 napig de facto nem tudtak hazamenni, vagy nem tudtak rendesen aludni, mert mondjuk jött egy front, és folyamatosan szülőnőkkel volt dolguk. Én úgy gondolom, hogy az újabb rendszerben nincs meg ez a típusú bizonyosság, hogy te tudod, hogy dr. Kovács István lesz ott, és Marika fogja őt segíteni. Viszont sokkal jobb eséllyel indulsz olyan fronton, hogy egy kipihent orvos és egy kipihent szülésznő fog téged ott várni, és ezt nem szabad elbecsülni.
Mi a fontosabb? Az a bizalom, hogy kipihent az orvos, vagy az a bizalom, amit 9 hónap alatt felépítesz egy
Szerintem
orvossal?
Itt jön be az, hogy nagyon fontos, hogy tudd, hogy mi történik veled. Tehát ugye ezelőtt jó néhány évtizeddel, évszázadokkal ugye a nők, amikor oda eljutottak, hogy szültek, akkor ugye már látták a nagynénit, a szomszédasszonyt, a barátnőt, bárkit szülni. Ma ezektől az élményektől abszolút távol vagyunk, és nincs semmilyen fogalmunk arról, hogy ez hogy zajlik valójában, fizikailag, milyen lehetőségek vannak, stb. És így jön be a tudatos felkészülés, ha már tudod, hogy neked lesz egy ilyen megmérettetés az életben, hogy világra kell hoznod egy babát. Szuper jó programok vannak erre, hogy te tudd, hogy mit kell csinálnod a terhességed alatt, fizikailag, lelkileg, mentálisan milyen kihívások várhatóak, és neked ezzel milyen dolgod van, és ugyanez igaz a szülésre is, és igazából egy csomó orvos azon az állásponton van, hogyha van egy jól gondozott terhességed, elmész a szűrővizsgálatokra, a különböző vizsgálatokat elvégzik rajtad időben, nyomon követik, hogy hogyan fejlődik az a baba, és a te szervezeted hogyan állja a sarat, akkor igazából sokkal, tehát akkor nyugodtan mehet szülni kvázi bárhova, meg bárkinek a kezei közé, kicsit sarkítok, mert te készen állsz erre a feladatra. Tehát itt jön be a tudatos felkészülés, hogy nem biztos, hogy azzal jártál jobban, hogy csak az orvost és a szülésznőt tudtad, hanem lehet, hogy sokkal jobban jársz azzal, hogy tudod, hogy veled mi fog történni fizikailag, milyen fájdalomcsillapítási módszerek vannak.
Ez kicsit olyan, mint amikor az autókhoz még adtak szerszámos készletet, és old meg te magad, nem kell rögtön szervizbe menned.
Így,
nem?
Így van.
Erős, tudom, hogy ez egy nagyon távoli párhuzam, de...
De higgyétek el, ahhoz, hogy egy jó szülés élménye legyen valakinek, ahhoz az elengedhetetlenül fontos, hogy tudja, hogy mi vár rá. És ne ott ijedjen meg, mert ha nem tudod, hogy mi vár rád, akkor ugye rögtön kiszolgáltatott vagy, és egy elszenvedője vagy a szituációnak, nem pedig résztvevője. És itt jönnek be egyébként az apukák is.
Nagyon örülök, és akkor menjünk is rá az apukákra. Ők hogyan tudnak segíteni egy anyának?
Nekünk az a tapasztalatunk, hogy az egy abszolút ideális felállás, hogyha apuka már a terhes gondozásban is részt vesz. Tehát adott esetben, hogyha van egy vizsgálat, akkor elkíséri anyukát már a kezdetektől fogva, persze. Mert sokkal kézzelfoghatóbb számára is, mert nyilván a nő testébe zajlik ez az egész, tehát
hogyha van egy támogatásod, azért...
De ha van egy támogatás, akkor meg tudod egy vizsgálaton, mondjuk egy ultrahangvizsgálat, vagy bármi, akkor azért apuka számára is egy sokkal kézzelfoghatóbb élményt, hallja a szívverést, azért ez egy más élmény, mint hallani otthon, hogy egyébként minden rendben van.
Igen.
És ezek a felkészítő alkalmak, ezek erre is nagyon jók, hogy ott ugye felmerülnek olyan témák, hogy tehát ki milyen probléma foglalkoztat, mitől fél, hogyan néz ki adott esetben tényleg egy szülőszoba, vagy hogy ott ki mit mond, vagy kivel mi történik. És
jó fejek, akik ott vannak,
jó fej, így van, és ugye az apukának is megvan a maga helye és feladata, és ezt is át lehet beszélni, hogy miben tud segíteni egy apuka.
Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor meghallottam a fiam szívverését, az első alkalom, az első szívhangot, amikor meghallottam.
Ez általában azért végigfut a libabőr az emberek kezén.
Végig. Nem láttál még gondolom olyan apukát, akit ezt idegen hagyott?
Nem.
Nem, ez egy ösztönös dolog. Egy dolog még eszembe jutott, hogy találkoztál-e már olyannal, aki azt mondta, hogy a terhességek erős közepén megváltozott a világ, összeomlott körülöttem a világ, az életem teljesen 180 fokos irányt váltott, és én nem tudom elképzelni magam ebben a szerepben, amire készülök már mondjuk 4 hónapja. Mit tehet ilyenkor egy szakember, és mit tehet a család? Mennyire tud egy szakember tanácsadóként részt venni egy ilyen helyzetben?
Szerintem ez sokkal gyakrabban előfordul, mint azt az emberek bevallják.
Ez komoly?
Igen.
Kitört a háború, gazdasági válság lett, kilátástalan lett az életem, elvesztettem a munkámat, akármi.
Vagy bármit, csak egyszerűen a felelősségtől való félelem, hogy innentől kezdve igenis felelős vagy egy kis emberi lényér, és nem csak saját magadért. A döntéseid már nem csak a te életedet befolyásolják, hanem ugye közvetlen ráhatásod van egy kis jövevény életére. Tehát szerintem ez egy teljesen valid és egy nagyon gyakori gondolat. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor így van a család, a barátok és adott esetben a szakemberek azok, akik ebben tudnak segíteni. Én bátorítok mindenkit, akiben ilyen gondolat van, hogy verbalizálja, mondja ki, kérjen segítséget, mert ezek nem rossz gondolatok, teljesen normálisak, ebben akár lehet, hogy egy jó mondat kell, amit felteszed a kérdést, lehet, hogy a szülésznél az orvos, anyukád, barátnőd meg fogja tudni
mert
ezt
válaszolni. Mert a szégyenérzet el tud uralkodni, gondolom.
Így van, és erről beszélni kell.
Köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Tömösvári Noémival, az Uránia Medical Center alapító ügyvezetőjével beszélgettünk. Ennyi volt mára az egészségkód. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, találkozunk jövő héten is. És köszönöm a szerkesztés Kovács Robertnek, a Semmelweis Egyetem privát üzletág vezetőjének is. Viszont hallásra!